lakásukat adhatták el az 1%-os felajánlás időszakában, de különböző kulturális, gasztronómiai és könyvzenei rendezvények mellett most már hagyományosnak mondható a Duna Szimfonikus Zenekarnak a Pénzutcai piacon adott nyári szimfonikus koncertje, ami azt hiszem, hogy nagyon rendhagyó, hiszen tényleg egy teljes szimfonikus zenekar a piac földszintjén ad koncertet az arra járóknak, ami mindenképpen kiemeli a komoly zene létjogosultságát, és igen, emellett egy közösségi zongorát is kihelyeztünk, aminek leghíresebb előadója Presser Gábor volt spontán, legfiatalabb előadója pedig egy 4 éves kislány, és gyakorlatilag folyamatosan használva van, hogy mindig a piaci vásárlások mellett egy kis háttérmuzsika is.
Hát köszönjük, egy kis kitérő volt most mindenféle egyéb programok mellett, hogy a piac szerepére és egyáltalán erre a játszótéri kezdeményezésre fókuszáljunk. Köszönjük szépen, a második kerületben a közösségi hócsúszkákat emlegettük, Őrsi Gergely volt a vendégünk, a kerület polgármestere, annak kapcsán, hogy a kerületi játszóterekhez ők helyeztek ki ilyeneket. Köszönjük szépen, legközelebb is szívesen felhangosítunk valamilyen eseményt, rendezvényt, történést.
Köszönjük.
Minden jót, szervusz, viszontlátásra.
Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
Perc.
Akit keresnek, Jézsua. Nógrádi Gábor Jézus fiatal koráról szóló új könyvéről beszélgetünk. Szia Gábor, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát nagyon sokan, nagyon sokfélét írtak már Jézusról, nagyon nehéz dolog lehetett felkészülni erre. Valamilyen módon azt jelezted is, hogy nagyon sok minden utánaolvasás volt, szóval egy nagyon komoly előzetes háttérmunka folyt, mielőtt ennek nekikezdtél, vagy miközben ezt írtad.
Igen, hát nyilvánvaló, hogy minden író ugyanígy kezd hozzá a tanulmányához, és ha valaki doktorira készül, akkor ő is éveken át anyagot gyűjt és tanulja. Tehát ugyanezt meg kellett csinálnom, hogy annak idején a Kinizsi könyvemnél, a Dózsa könyvemnél, tehát ez ifjúsági regények egyébként, ezeknél mind-mind-mind hát nem kis ideig kellett kutatnom, interjúkat készíteni. Hát ennél meg különösen, mert ugye ez egy érzékeny téma, mindenki gondol valamit erről, mert hallottam, vagy olvastam evangéliumban.
Tehát a történelmi hűség és a fikciónak a viszonya azért itt nagyon érdekes. Te mit mondanál, aki ezt erről faggatna, hogy mennyi körülbelül, ami kitalálsz, és mennyi az, ami nagyjából következtethető az eddigi felkészülésből, meg az eddigi ismereteinkből?
A helyzet az, hogy az evangéliumok, és tulajdonképpen semmi sem ír Jézus 13 és 30 éves kora közötti időszakáról. Az utolsó, amit tudunk, az 12 éves korában történt Jeruzsálemben. Utána pedig már csak azt írja az evangélium, hogy elindul útjára. Tehát közte nincsen semmi információ, teljesen az író képzeletére bízzatott, hogy hogyan formálja meg ezt a figurát. Na, de hát persze természetesen figyelembe vettem én a 12 éves kora előtti, és 30 éves kora utáni leíratokat, illetve igen. Úgyhogy figyelembe vettem. Más nem tudtam figyelembe venni, ugyanis kapaszkodj meg, nem találtam olyan regényt a világirodalomban, és nem találtam olyan filmet, ami Jézusnak erről a 13 és 30 év közötti korszakáról szólt volna. Egy szatirikus regény van, és egy másikban utalást találtam arra, hogy körülbelül 14-15 éves korában mit csinált. Tehát ez hihetetlen, de így van.
De nem ez a hiány ösztökélt téged, vagy motivált téged nem arra, hogy írjál, valami más. Mi ez, mit firtassunk, mit kereshetünk itt, mit találhatunk?
Igen, tulajdonképpen ugye te jól ismersz, és tudod, hogy népművelőként, tanítóként mindig valami céllal csináltam mindent, és nyilván minden könyvet is valamilyen nagyon erős céllal írtam, amit sokan nem szeretnek, mert azt mondják, hogy az irodalom az művészeté, tehát ott nem lehet ilyen célt kitűzni, de lehet, pláne egy ifjúságirodalomban lehet, bár ez félig a felnőtteknek szól. Az volt a célom, az volt az elképzelésem, az a hitem ma is, hogy minden embernek a képességeitől és a tehetségétől függően van egy feladata az életben, nagy szavakkal szólva egy küldetése, egy elrendeltetése. Tehát magyarul ez nem azt jelenti, hogy mindenki betölti ezt, mert a legtöbben egyáltalán nem töltik be ezt a küldetést. Ha felismerik, akkor sem, mert lusták, mert nem akarják, mert kockázattal jár, vagy ne fel sem ismerik. Tehát magyarul egy teljes tévúton indulnak el, mert a szülők, a körülöttük lévő pedagógusok, a társadalom rossz irányba indítja, nem a képessége és a tehetsége vonalán megy tovább, hanem teljesen félre megy, ennek komoly következményei lehetnek. Úgyhogy én azt akartam elmondani a világ talán legismertebb személyiségével, és az ő mindenki által ismert küldetésével, hogy figyelj magadra, nézd magadra, hiszen Jeshua sem tudta, mi a küldetése, talán te sem tudod, aki olvasod majd ezt a regényt. És talán elgondolkozott te is, ahogy ő elgondolkozott, hogy mi lehet az a feladat, amit el kell végeznie. Ugyanis az én regényemben hosszú-hosszú ideig nem tudja, mi a küldetését, Mária meg József se tudja.
Közösségi munkával foglalkozva egy kötetet szerkesztettünk barátaimmal, és találtunk egy olyan amerikai, chicagói szociológust, aki azt írja, hogy Isten a lehetetlenből lehetségest teremt. Ez egy nagyon izgalmas üzenet szerintem a vallásgyakorlók számára is, hogy nekünk kell ezt a lehetségest alakítani, és amit most elmondtál, mindenről jutott részben eszembe, hogy ezt a lehetőséget, emlékszem egyszer te a Kassák Klub kapcsán azt mondtad, hogy el kell menni a falig, a saját életünkben el kell menni a falig, minthogyha itt is ezt tapintaná ki az ember.
Igen. Egyébként van két nagyon jó idézet, ami ideillik, ezt el kell mondanom, mert annyira teribe talál. A Mark Twain az egyik, aki azt mondta, hogy a két legfontosabb nap az életedben, a nap, amikor megszületsz, és a nap, amikor megtudod miért, vagyis hogy miért, mire születtél, és akkor Nietzsche meg azt írja, hogy egyetlen út van, amelyen rajtad kívül senki nem mehet, ez rémel az előző, amit mondtál. Hová visz? Ne kérdezd, vágj neki. Tehát egy út van, egyébként nem egy út van, mondjuk több út van egy-egy embernél, de minden esetre a több út az övé, azon kell elindulnia.
Én a kétharmadát vagy felét olvastam talán a könyvnek, meg részleteket ebből. Nagyon filmszerű, nagyon érzékletes leírások vannak részben, a tárgy leírások is, vagy a környezet leírások is, de a jellemek is, a figurák is nagyon markáns, nagyon pontos leírások. Mit mondanál ehhez?
Hát azt, hogy tulajdonképpen visszakövetkeztettem a evangéliumban leírt nem minden evangéliumban írnak egyébként a gyerekkoráról, de az evangélium elejét gyerekről, illetve leginkább a 30 éven túli megszólalásaiból. Hát gondold meg, hogy a figurát csak úgy tudtam megcsinálni, hogy amit az evangéliumból olvasunk, azt visszakövetkeztettem egy kamasz fiú gondolkodására, cselekedetére. Hát egy picit persze sokkal békésebb, szelidebb, bölcsebb. Tehát ilyen bölcs és szelíd és békés gyerek. Van egyébként, én találkoztam gyerekkoromban ilyenekkel, de hát ez nagyon-nagyon ritka. De most a többi figurát is, akire utaltál, Máriát, ő is abból következik, Józsefnek a figuráját, sőt, hát Barabásnak is, vagy Keresztelő Szent Jánosnak, aki az én könyvemben még csak 15-16 éves. Tehát őnek is a figuráját megpróbáltam visszakövetkeztetni abból a kevésből, amit az ember ugye hát az evangéliumokból tud, mellesleg ez nem mindenkinek tetszett. Csináltam egy tesztolvasást, amit szerintem te is olvastál, ugye elküldtem néhány ismerősnek, barátnak, és valaki azt írta, egy 44 éves Bence nevű úr, hogy hát én ezt végig sem olvasom, mert már az elején láttam, hogy János egyáltalán nem ilyen kemény és kegyetlen és nagypofájú is. Érted? Tehát magyarul ő nem így képzeli el a keresztelő Jánost. Megjegyzem, a evangéliumok szerint abszolút idézőjel nagypofájú, idézőjel bezárva pasas volt, hiszen hogy kiabál ő, amikor ő ugye ott van a keresztelés közben a tóban, vagy a folyóban, és szidja Heródest és a Heródesnek. Hát
vagy amikor a templomban a kereskedők megjelennek is.
Az már a Jesuának a keménysége, igen, az már nem János, az már
ja,
a
bocsánat, Jesuának. Én közben, igen.
Igen, az már a Jesu a keménysége. De én ezt a keménységet, ezt nem írtam vele az ifjú Jesuába, mert azért a többségben Jesu, vagy hát Jézusnak egy békés, egy béke proféta valljuk be. Hát,
igen, egy kicsit a figuráról jó lenne többet. Az az érdekesség, ami a könyvről eddig tudható számomra, hogy a ellentétben a mai világgal nem a fogyasztásra bíztat, hanem valami másra. Ezeket a jellemvonásokat, esetleg ezekből egy-kettőt emelnéle ki, amit te itt fontosnak tartottál. A konfliktusokkal van tele a történet például is, hogy abban mégis milyen érdekes figura körvonalazódik.
Igen, valójában megpróbáltam valamiféle olyan erkölcsiséggel megfogalmazni ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a jeleneteket, epizódokat, hogy éreztessem a Bibliának, az evangéliumnak a sugallatát. Tehát, hogy végül is valamiféle békét, kiegyensúlyozottságot, megértést, figyelmet, hogy még a római katonával szemben sem támad Jesua, hanem megérti a blödségeiket, megérti a viselkedésüket, hogy kicsúfolják őt. És amikor rátámad egy fiú bottal, mert egyébként hát csúfolják ugye az különlegessége miatt, a furcsasága miatt, ahogy az nagyon sok filmben is benne van, akkor nem mondja azt neki, vagy nem támad neki, vagy nem birkózza le, hanem azt mondja, hogy üss meg, ha akarsz, üss meg, de te fogod bánni egész életedben, hogy megütöttél. Ne félj, az örökkévaló nem fog téged megbüntetni ezért, de te magad megbünteted magad, mert soha nem fogod elfelejteni, hogy megütöttél. Ha pedig agyonütsz, akkor téged is meg fognak kövezni, és megölnek, megbüntetnek. Tehát ez a fajta, amit most elmondtam, ez a fajta békesség, ami az ember ugye imádkozik, hogy a világban körülbelül ilyen legyen, de hát nem ilyen a világ, nem ilyen, ebben a pillanatban messze nem ilyen a világ.
Kérdeztelek volna, de az elején tulajdonképpen nagyon jól elmondtad, hogy a saját munkáid közé hogy illik ez be, hogy illik is, meg más is egy kicsit ezektől. A Móra kiadó jelenteti meg.
Igen, február 12-én jelenik meg, és már most előre lehet rendelni a Móra honlapján, ami azért nagyszerű, mert ez egy bevezető ár, 25% kedvezménnyel, ez csak mostanra vonatkozik, 12-ig.
Érzékenységekre készülsz-e föl, hogy lesznek, akik fölcsattannak, föltámadnak, vagy voltak-e már esetleg az előzetes próbálkozásait kapcsán, mert hát azért ez egy nagyon érzékeny téma.
Igen, én remélem, hogy nagyon kevés ember fogok megbántani esetleg valamivel. Azon tőlük már most elnézést kérek, bocsássanak meg, de nem lehet minden embert, minden csoportot figyelembe venni. A evangéliummal, Jézussal kapcsolatban óriási különbségek vannak az elképzelésekben, a hitekben. Csak hogy egyet mondjak, a katolikusok szerint nem volt testvére, a reformátusok szerint volt testvére. Hát gondold meg, itt milliárd emberekről van szó, több milliárdról. Nem tudok úgy írni, hogy volt is, meg nem is testvére. Szóval így nem lehet, vagy úgy írom, hogy volt, vagy úgy írom, hogy nem volt. Úgyhogy nyilvánvaló úgy írtam, hogy nem volt, de végül is katolikus.
De ezeket átlépted, emlékszem, szóval megoldottad ezt a tárgasabb családi környezetet. Egyáltalán a közösség nagyon fontos részben a viselkedésében, a reakciókban is, meg a leírásokban is a közösségnek a jelenléte, ahova bemegy, vagy amelyik körülveszi Jézust, Jézsuát.
Hát hogy ne az őhozzá való viszony, az meghatározza végül is az egész regény szellemét. Tehát például ugye Barabás, aki egy zelóta, majdnem szikárius, tehát gyilkos, aki meg akarja ölni ugye a római katonát. Na most ő találkozik Jézussal, sőt nagyon sok jelenetük van közösen, stb. És itt ez nagyon fontos volt, mert megmutattam, hogy igen, a felkelés, a lázadás, ami aztán a tragédiába vitte a zsidó nemzetet, hiszen emiatt szóratott szét a világon, emiatt rombolták le a szentét, mert ő nem tűrte a rómaiak uralmát. A világon minden nemzet egy idő után betagozódott Britanniától Pannóniáig, ugye, a római birodalomban, a zsidók nem. Ettől aztán őket tényleg, amikor ugye ez a Barabás-féle lázadók elindították a felkelést, őket leverték, elpusztították a szentét, lerombolták Jeruzsálemet, és szétszórták a zsidókat. Tehát azért mondom, hogy Barabásnak ezt a figuráját be kellett hoznom, hogy ezzel szembeállítsam Jézust, aki a békét, a szeretetet, a megértést mondja, sőt olyanokat mond, hogy adjátok meg, ami a császárnak, ami a császári, biztos ismered ezt a mondást, hogy a császárnak adjátok meg, ami a császári. Tehát magyarul próbáljatok meg azok között, a körülmények között élni, és hát nyilvánvaló hitben élni, tehát vallásosnak lenni, stb. Tradíciót betartani, amiben éltek. Ez az ellentmondás, az egyik ölni akar, a másik békét akar. Ez jól ki megmutatta a Barabás figurát, akit a végén ugye a tömeg felment a kereszthalál alól, mert őt választja, a lázadót választja nagyon logikusan, a tömeg, ugye, mert hiszen a lázadó forradalmár áll közel hozzá, nem a béke profétája, és nem Jézust választotta, hogy vegyék le a keresztről.
No hát mindenképpen most sok mindent elmondtunk erről. Akit kerestek, Jézsua, ez a címe Nógrádi Gábor könyvének, Jézus fiatalkoráról szóló új könyvének. Köszönjük, Gábor, reméljük siker lesz.
Én nagyon köszönöm, és remélem én is.
Szia!
Perc. A következő percekben ketten Ferivel beszélgetünk majd a Parola folyóiratról, amely a Társadalom és Közösségfejlesztés folyóirata mindig negyed évente jelenik meg. A 2025-ös évben a 4-es szám pedig most tehát decemberben, illetve január elején várt elérhetővé, és ezt a számot Péterfi Feri szerkesztette, ő volt az, aki összefogta ezt az aktuális lapot, és többen is benne vagyunk ebben a szerkesztőbizottságban, mindig érdekes írásokkal találkozunk. Most is egy eléggé vaskos szám, több mint 70 oldal nyitszik, gyűjt össze itt most ebben a Parola számban, és arról beszélgetünk, hogy miért érdemes virtuálisan kézbe venni ezt a Parola számot.
Ehhez mindjárt hozzá is szólnék, hogy az az érdekes ebben, amit az utóbbi szavakban itt mondta, hogy virtuális, mert én voltam az első 10 évben ennek a számnak, ami akkor print, tehát nyomtatott változatban jelent meg az a főszerkesztője, és az rengeteg, hát egyrészt a tördelési, meg elhelyezési munkát is jelentett, nem is volt, vagy nem voltam elég ügyes, vagy rátermett talán, hogy úgy olyan jól mozgassam a kollégákat, mint ahogy talán most, néha persze mi panaszkodunk egymásra, de ahogy hogy 4-5 ember van, akik nagyon intenzíven hoznak, írnak, keresnek cikkeket. De azt akartam csak ezzel mondani, hogy a nyomtatott változatról anyagi okokból hagytunk fel, és azzal is és lett ez, de valójában akkor egy 20-30 oldalas, vagy 20-28 oldalas kiadvány volt, és most pedig 70-80 oldalasak ezek, mert hát az internet elbírja ezt, nem kell annyira zártra tervezni, viszont azért a szakmai súlyát azt nem szeretnénk felhigítani, hogy ez ilyen tág. Na és te mire emlékszel, vagy mi az, amit ebből kiemelnél, amiről...
Rögtön az első egy dilemma volt, arra emlékszem, hogy a szám készült, hogy mi legyen ennek a számnak a vezérfonala, vagy mi az, ami összefogja ezeket a cikkeket. Emlékszem, hogy erről sokat beszélgettünk, és van egy érdekes írás benne, ami a közösségkonferenciáról szól, amelynek a hívószava a kooperáció, az együttműködés volt, és a szerkesztő előszóban erre eléggé erőteljesen reflektáltál.
Hát igen, egyrészt az együttműködésben ilyen nagy durranást jelentő smafukat szoktak néha emlegetni, amikor a nagy szervezetek kinyilvánítják ezt az együttműködést, és akkor ebből sokszor ilyen közhely lesz, de itt a valódi közös cselekvés az érdekes, és a közös cselekvésnek van egy nagy előnye, hogy elkezd az emberek között kommunikációt teremteni, és létrejön valódi párbeszéd, valódi lehetőség arra, hogy egymást formáljuk, vagy pedig a másik változat, hogy valaki dominánsan diktál, mondja, hogy mit kell csinálni, és a többiek követik őt, és azt próbáltam én ebben aláhúzni, vagy kiemelni, hogy az szerintem, vagy szerintünk itt a közösségi munkában talán többek nevében mondhatom, az igazi kooperáció, az igazi együttműködés az, amikor közösen találjuk ki, hogy mi legyen, nem pedig valaki kitalálja, és jó fejségből a többiek követik őt, vagy mert ez is gyakori még, hogy van valamilyen hatalma, vagy valami rendelkezési köre, és akkor ez egy ilyen lojalitás lesz, de az igazi együttműködésben a lojalitásnak nem az a lényege, hogy amit a másik mond, és szaladjunk utána, hanem hogy meg tudjuk hallgatni a másik felet, tehát hogy legyünk annyira lojálisak, hogy lehet, hogy az ő véleménye, az ő ötlete, az ő kezdeményezés is izgalmas, és hogy lehet ezt az együttműködést úgy csinálni, hogy ne legyünk alárendeltjeik, hanem kölcsönös alárendeltség legyen. És sokan sokan azt hiszik, hogy ez ilyen önfeladás jelent, hogy na, holott nem, hogyha ha kölcsönösen megegyezünk ebbe, és tudjuk gyakorlatban is ezt realizálni, akkor ez valóban egy nagy szabadságot jelent szerintem, hogy bátran merhetünk akarni, és belátni a másiknak az igazát, és az nem szégyen. Na hát ezekről is van szó, máshol is persze ebben.
A kooperációhoz sokszor az is hozzátartozik, hogy a különféle szereplők vannak, vagy néha vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy a saját cselekvéseik kereteit, vagy annak az alapjait is közösen tudják meghatározni, és erre a civil szféra, az a társadalmi közeg, amely minket közvetlenül körülvesz, sokszor lehetőséget is ad, néha kevésbé élünk vele, hogy egy-egy saját cselekvésünket, azokat a saját szabályaink, vagy a saját korlátaink, lehetőségeink, erőforrásaink mentén valósítsunk meg, és erről is szólt például ezen a közösség és kooperáció közösségkonferencián az egyik előadás, amelyben olyan közösségi példákat gyűjtöttünk és mutattunk be, amely a saját erőforrásaikat felhasználva közösségi válaszokat adnak mindannyiunkat érintő társadalmi problémákra, és ennek az egyik eszköze az együttműködés.
Aha. Tudunk ebből valami példát esetleg előcitálni, hogy mi volt ennek a cselekvése, vagy menjünk tovább, most nem akarok itt hirtelen.
Például említem Ipolt Egyesül a Hosszú Létre programot, amely egy ilyen eléggé mintaszerű program. Ennek a programnak az a lényege, hogy ez egy eléggé kis település, és a polgármester úgy döntött, hogy megpróbálja feltérképezni a közösségi erőforrásokat. Miért legyen otthon mindenkinél hosszú létra, vagy fűnyírógép, vagy
ezeket
egy nyári
telken. Ezeket én meg is élem egy kertesházban, igen.
Így van, amire egyébként szezonálisan van mondjuk szükség, vagy egyszer-egyszer, és ezt elhelyezik egy mindenki által szabadon használható raktárhelyiségben, és ott mindenki felajánlhat ilyen eszközöket, amelyeket aztán később a közösség hasznosíthat is. Ez egy kölcsönös bizalomra épül, együttműködésre épül, mindemellett pedig eléggé fenntartható modell is, hiszen hogyha egy közösségnek van egy-két eszköze, akkor a sokkal kevesebb terhet ró a környezetre, mint ha mondjuk mindenkinek lenne ilyen.
Hát és gazdagabbá is teheti, mert van, aki a talicskát veszi, meg van, aki a hosszú létrát, igen, és valaki pedig a fűnyírót, ha éppen ezt mondtad, vagy bármilyen eszközt, ami valamilyen gyakorisággal, de nem állandó használati eszköz. Hát ebben a helyzetben talán egy másfajta együttműködés jelent az, amikor nem egyenrangúak eleve akik összefognak. Lehet ennek az oka az, hogy valaki egy pozíciót tölt be, mondjuk polgármester vagy valamilyen hatalmi szereplő, és a másik ember meg nem az. És az előző példáról az is jutott eszembe, hogy akkor van igazi, akkor indul el igazán az embereknek a fantáziája, hogy képesek valamit, ha elhiszik magukról, tehát hogyha önbizalmuk van ezekhez. És a mostani számban van egy olyan tanulmány, amelyikben nem ilyen típusú, nem egyenlő helyzet van, hanem arról van szó, hogy gyerekek hogyan emancipálódnak, hogy hogyan veszik a bátorságot ahhoz, hogy olyan dologban, mert nem szokott, a falu alakulásának, falu bizonyos részeinek alkalmi kis területének az alakulása, leginkább például a fiatalok élete, hogy abba ők beleszóljanak és kezdeményezzenek, tehát nem valakit követnek, amíg az önkormányzat kitalálja, hogy mi legyen, hanem ők tesznek kezdeményezést. És hogy ez milyen kifinomult, ez egy Kölkeden, egy Mohács melletti, Mohácstól azt hiszem 5 kilométerre levő kis 1000 fős településről van szó, erről ír Katona Kriszta, aki ennek a programnak több évig csinálta nagyon sok türelemmel és alázattal, hogy milyen lassan lehetett kiépíteni azt, hogy ezek az egyébként kicsit, tehát 9, 10, 12, 14 éves gyerekek hogyan bátorodtak meg, hogy megszólítsák, megpróbálják megtalálni és megfogalmazni a saját érdekeiket, és azzal elmenni az önkormányzathoz. És akkor már a 13-14 évesek a nagyok voltak ebbe a csoportba, ők néha egy picit előre mentek, de az nagyon érdekes volt, hogy mintha felismerte volna a helyi önkormányzat is azt, hogy mi minden rejlik ebben a nagyon erős fölhatalmazásban, most ilyen kicsit műszóval mondom ezt, azaz, hogy abban, hogy ezek a fiatalok bátrak, és az erőforrás nem csak egy létra vagy egy talicska lehet, hanem az, hogy vannak cselekvő emberek, és lehet, hogy ők kitalálják, hogy mi legyen, és itt a történetben szerepel is, hogy egy falunapot szerveztek, amit maguk találtak ki, és a környéken más települések is mondták, hogy olyan falunapot csináljunk, mint Kölkeden volt, tehát ez egy rangá vált valamilyen módon. Hát ez most csak egy nagyon kiragadott példa, és ez egy kicsit hosszabb beszélgetés, de itt az a lényege, és leízálnám, hogy a művészeti eszközökkel kezdtek el a gyerekek fölszabadulni, tehát hogy rajzoltak, megfogalmaztak dolgokat, igen, szerepjátékokat is, és abból jutottak el odáig, hogy ők küldöttségbe menjenek az önkormányzathoz, sőt, egy bizonyos ponton az önkormányzat polgármestere, meg egy-két képviselő eljött hozzájuk utána, és meghallgatta őket, és ez nem leereszkedés volt, ahogy a tudósítás legalábbis így írja le, hanem ez egy belátás annak, hogy ezek a gyerekek is polgárok, állampolgárok, és hát főleg azok lesznek remélhetőleg.
Szerintem ez egy nagyon szép példája a társadalmi részvételnek, illetve a társadalmi részvételbe való belépésnek, hogyha gyermekekről vagy fiatalkorúakról beszélhetünk, és mondjuk az önkormányzat és az egyéb szereplők együttműködésére egy másik jó példa ebből a számból a Józsefvárosi lakótér irodának a megnyitása, ahol az önkormányzat egy olyan közösségi helyet képzelt el, ahol találkozhat a kereslet és a kínálat abból a szempontból, hogy azok a rászoruló családok, akik önkormányzati támogatással tudnak lakhatáshoz jutni önkormányzati lakásban, vagy olyan házban élnek, amely önkormányzati kézben van, az ottani problémákat, illetve az ottani, az ott felmerült témákat egy olyan nyitott, csalánsunk küszöbő helyen tudják megbeszélni, ahol valóban lehetőség van arra, hogy az önkormányzat mint fenntartó, vagy mint tulajdonos, valóban első kézből kap információkat a lakóktól, a lakók pedig kapnak segítséget az őket érintő problémákkal kapcsolatban.
És az is érdekes, ez itt a Civil Rádióban elhangzott interjút írattuk le, és azt tettük be, éppen mind a ketten beszéltünk Piko András polgármesterrel, hogy a polgármester is képes volt arra, vagy fölismerte azt, hogy egy ilyen tér a diskurzus terévé válik, és hogy valamilyen segítséget azért nyújtani kell, ahogy Katona Kriszta egy felnőtt segítő a gyerekekre, ez az előbb a Kölkedi példánál fölkészítette őket,